Imádkozzunk. Úr Jézus, azért állunk itt, mert segítségül akarjuk hívni a te nevedet, és szeretnénk megmenekülni. És van miből megmenekülni. Megvalljuk neked, hogy sok bűnünk van. Még ha néha be is csapjuk magunkat, és úgy gondoljuk, hogy jók vagyunk, akkor is elég visszagondolni az elmúlt hétre, és én is látom a saját bűneimet, amiket elkövettem az elmúlt héten, és ezek nyomasztanak, és mindenki így van ezzel. Köszönjük neked, hogy idehozhatjuk ezeket a bűnöket, és letehetjük egy keresztnek a tövéhez, egy olyan keresztnek a tövéhez, ami egyszer te fügtél. Köszönjük neked azt, hogy eljöttél ebbe a világba, és nem azért jöttél el, mert szeretted volna kipróbálni, hogy milyen emberként élni, hanem azért jöttél el, hogy nekünk legyen jó. Köszönjük neked azt, hogy meghoztad azt az áldozatot, ami a mi bűneinket eltörli, és ami lehetőséget ad nekünk, hogy veled örök életünk legyen, és veled éljünk, mint a testvérünkkel. Hiszen te a testvérünk vagy. Te is Istennek a gyermeke vagy, és mi is azok lehetünk. Hálás a szívünk azért, hogy te egy ilyen nagy áldozatot meghoztál értünk. Köszönjük neked, hogy erre minden nap gondolhatunk, köszönjük neked, hogy minden nap és minden bűnünk után, amikor szembesülünk a saját tehetetlenségünkkel, és szembesülünk azzal, hogy saját magunk nem tudjuk megoldani a problémáinkat, elérünk egy falig, és ott feltartjuk a kezünket, hogy tovább mi már nem tudunk mit tenni. Te akkor is ott vagy, te akkor is ott állsz, és magadra veszed ezeket a bűnöket, magadra veszed a nehézségeket, és ott vagy, és segítesz bennünket, és megmenekítesz bennünket. Hálásak vagyunk neked ezért, és hálásak vagyunk azért, hogy minden pillanatban gondolhatunk erre. Amen. Most pedig szeretném felolvasni nektek a mai igénket, aminek alapján az ige hirdetés fog történni. Ugye az elmúlt hónapokban most már azt mondhatjuk, Máté evangéliumából történik az ige hirdetés, és ma is egy nagyon izgalmas rész lesz. Méghozzá a 14. résznél tartunk, a 13-tól a 21. versig. Így hangzik Istennek az igéje ezen a bibliai helyen. Amikor meghallotta ezt Jézus, eltávozott onnan hajón egy lakatlan helyre egyedül. Amikor meghallotta ezt a sokaság, gyalog követte őt a városokból. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, és meggyógyította betegeiket. Amikor esteledett, oda mentek hozzá a tanítványai, és ezt mondták. Lakatlan ez a hely, és későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek élelmet maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik. Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők így válaszoltak. Nincs itt egyebünk, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Ő pedig ezt mondta. Hozzátok nekem ide azokat. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre. Aztán vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre. Megáldotta és megtörte a kenyereket, és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Miután valamennyien ettek és jól laktak, összeszedték a maradék darabokat, 12 telekosárral. Aki pedig evett, mintegy 5000 férfi volt, az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva.
Köszönöm, Lajos. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Köszöntök mindenkit, aki otthon van és nézi az otthonában, esetleg a családjával. Vasárnap reggel van, nagyon jó dolgunk van, hogy itt lehetünk, otthon lehetünk, és az Istent imádni, és az ő igével foglalkozni. Milyen jó dolgunk van. Ma reggel Lajos felolvasta nekünk ezt a Máté 14-et, az 5000 ember vendégülése. És végül is ez Jézus Krisztusnak az egyik legnagyobb csoda. Ugye a legnagyobb csoda. 5000 férfit vendégül látott egy lakatlan helyen. Ne felejtsük el, hogy ez a szám, ugye nincs beleszámítva az asszonyok és a gyerekeket, az utolsó vers, aki pedig evett, mint egy 5000 férfi volt, az asszonyok és a gyermekeket nem számítva. Magyarul mennyien voltak? Ha 5000 férfi volt, akkor biztos, hogy még 5000 nő, és akkor lehet, hogy még 10000 gyerek, lehet, hogy 15-20 ezeren voltak ezen az alkalmon. Tehát ez egy hatalmas, nagy csoda. A feltámadás mellett ez az egyik legnagyobb állítás a kereszténységnek, hogy Jézus Krisztus ezt a csodát tett. Rengetegen ott voltak. És ez le van írva, ez a csoda. Minden evangéliumban szerepel ez a történet. Márk evangéliumban, Lukács evangélium, János evangélium, és ugyanazok a napok, számok. 5000 férfi volt ott. 5 kenyér, 2 hal és 12 kosár. Jó mondom? Igen, 12 kosár. Igen, de leírták ezt a történet, mert annyira nagy volt ez a csoda. És ezen kívül Jézus Krisztus még egyszer csinált ezt a nagy csoda a Márk evangéliumon, és a Máté 15-ben ott is olvasok, hogy még egyszer 4000 férfi vendégül látott. Most a Máté evangéliumban ez a csoda le van írva, mint egy történelmi esemény. Le van írva pontosan, mi történt, és Jézus nem fűz hozzá semmi magyarázatot vagy tanítást. Megcsinálja a csodát, és akkor ennyi. Tehát kicsit ilyen hiányérzet van az embernek, hogy nem akarja, hogy mesélni, hogy miről szól ez a csoda. Például, amikor Jézus, ugye az előző fejezetben láttunk, hogy Jézus tanított példázatokban, és elmondta a búza és a konkoly példázatot, vagy a magvető példázatot, és rögtön utána ugye a tanítványok megkérdezik, mi a mondani való, vagy mit akarsz ezen keresztül üzenni nekünk? És Jézus, hál' Istennek, egy nagyon részletes magyarázatot adott nekünk, hogy tudjunk, hogy miről szól ez a búza és a konkoly példázatot. De hát itt nincsen semmi üzenet hozzátéve a Máté evangéliumban. De a János evangéliumban igen. János értelmezi nekünk ezt a példázatot, és ott Jézus kezd beszélni róla, hogy miről is szó. Jézus értelmezi nekünk, elmondja a lényegét. Tehát ma reggel az a mi kérdés, amit akarunk föltenni, hogy mi a lényeg ennek az 5000 embernek a megvendégélésének. Jézus mit akar tanítani vagy üzeni? Mi a mondani való ennek a csodálatos csodának, hogy ő 5000 ember vendégül látott ott kint a pusztában? Tehát forduljunk az Úrhoz, és kérünk, hogy ő szóljon hozzánk ezen a csodán keresztül, hogy mit akar üzeni, mi a mondani való nekünk. Imádkozunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük szépen, hogy ezt a csodát megtetted 2000 év ezelőtt, és szeretnék ezt megérteni, hogy mi közön hozzánk itt 2021-ben, hogy amit ott csináltál egy lakatlan helyen, ott kint a pusztában annak a tömegnek, hogy a semmiből előteremtettél kenyeret és halakat megszaporítottad. Nagyon kérek, Úr Jézus, hogy csendesítsd le a mi szívünket, hogy mi ezt megértsük itt Magyarországon 2000 év később. Hogy ezt nekünk személyesen mit akarsz mondani. Nagyon, nagyon kérlek, Úr Jézus, hogy pújítsd meg a mi szívünket. Nagyon kérlek, hogy nyisd ki a mi szemünket, bonts ki a mi fülünket, engedj, hogy mi ezt megértsük. Megértsük azt, amit te akarsz személyesen üzenni, mondani nekünk. Hiszünk, hogy nagyon nagy szükségünk van rád. Hiszünk, hogy nélküled, a szent lelked nélkül nem igazán értjük, hogy mi van itt. És kérlek, hogy így bátoríts mindannyiunkat, erősíts meg minket, hogy tudjak mindazt mondani, amit te szeretnél, semmi többet és semmi kevesebbet. Így légy velünk Krisztus nevében. Amen. Amen. Tehát a János evangéliumban, a 6. fejezetben le van írva ez a történet, és János sok ilyen tippeket ad nekünk, És Jézus sok ilyen konkrét dolgokat mond, hogy megértsük a lényege és a mondani való ennek a csodának. Az első tipp az a negyedik versben fogunk találni, amit elárulja az üzenetet, hogy miről szól ez az egész. Negyedik versben közel volt a Páska, a zsidók ünnepe. Közel volt a Páska, a zsidók ünnepe. Hát, mi a másik fordításban a húsvét? A húsvét szó szerepel a magyar fordításban. Tehát mit ünnepeltek a zsidók húsvétkor? Mi volt a zsidó húsvéte? Hát mi volt az, amit minden ember arra gondolkodott azon a napon, amikor Jézus ezt a csodát megtette? Hát ez volt a Páska ünnep, amikor Isten ugye kihozta az ő népét, az ő Egyiptomból, a rabszolgaságából. De 400 évig ott voltak a rabszolgaságban, és azon a Páska ünnepen, azon a Páska estén, az, amikor Isten beleszólt az egészben, és kihozta őket az ő hatalmas kézzel az egyiptomi rabszolgaságából. Azon az éjszakán, amikor az Isten megszabadította őket, az Isten azt kérte minden családot, hogy az ő saját kis házukban, lakásukban vegyék egy bárányt, egy kis bárányt, és azon az utolsó éjszakán tartsanak egy utolsó vacsorát. És közösen egyék meg a bárányt, de a vére a báránynak azt kellett fölkenni az ajtó félfára. És Isten ezt megparancsolt az ő népének, mert tudta, hogy azon az éjszakán át fog menni egész Egyiptomon, és ahol látja ezt a vért, akkor kiméli azt a családot. Kiméli. De ahol nem látja a vért, akkor az ő erős ítéletet hoz Egyiptom fölött. Az első szülőt fogják elveszíteni abban a családban. És Isten azért megcsinálta ezt az ítéletet Egyiptomnak, hogy kényszeríti a fáraót, hogy engedje el az én népemet. Engedje el őket, hogy szabadon mehessenek a rab szolgaságából. Isten ezt megtette, és az Isten népe igenis megszabadulták. Tehát éppen ezt ünnepeltek a zsidók, amikor Jézus megtette ezt a csodát. Mindenki ezen gondolkodott. Páska ünnep. A második tippet, amit olvassuk a következő versben, amikor Jézus megkérdezi Filiptől, hogy honnan veszünk kenyeret, hogy tudjunk adni a sok embernek valamit enni. Tehát amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Filipnek. Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek éhessenek? És János hozzáteszi, ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, hogy mit fog tenni. Jézus szerette volna megerősíteni az ő hitüket. Igen, de mit akart, hogy higgyenek? Tehát Jézus mit akart tanítani őket ezen a csodán keresztül? Hogy Jézus tud a semmiből előteremteni kenyeret, hogy tudja ezt szaporítani a sokaságnak kint a pusztában? Igen, pontosan ez az, amit akarta erősíteni az ő hitükben, hogy nézzék körül, ez az, ami történik itt, hogy én a semmiből kint a pusztában tudok adni embereket ennivalót, kenyeret, megszaporítom a kenyeret. Mert Jézus szerette volna emlékeztetni őket. Emlékeztek, hogy a Páska ünnep után, rögtön, amikor az Isten kihozta az ő népét a fogságból, Isten azonnal gondoskodott az ő népére. Ugye? És amikor kezdtek vándorolni a pusztában, akkor Isten ugye előteremtett kenyeret a semmiből minden egyes napon. És Isten táplálta az ő népét 40 éven keresztül, ameddig nem jutottak oda az ígéret földjében, hogy minden nap mannát adott az ő népének. Minden nap mennyei kenyeret adott neki, táplálni őket, megerősíteni őket minden egyes napon. És Jézus szeretne emlékeztetni őket, hogy ez az, ami történik itt. Az is most beteljesedik. Tehát én is az, aki adok a mennyei és a mindennapi kenyeret. Tehát Jézus figyelme felhívja az ő figyelmüket erről a párhuzamról, erről a történelmi eseményről és csodáról. Pontosan erről olvasok a 30. versben, től a 33. verset. Erre megkérdezték tőle, és te milyen jelt mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked, érdekes, hogy éppen azt a nagy csodát megtett, és ezt kérdezik tőlük. tőle. Mit cselekszel? Atyáink a mannát ették a pusztában, ahogy megvan írva. A mennyei kenyeret adott nekik enni. Jézus pedig így válaszolt nekik. Bizony, bizony, mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Jézus ebben a versben, a 33. versben nem csak azt állítja, hogy ő az, aki adja az élet kenyeret, hanem ő az élet kenyere. Itt a 33. versben nem szerepel a személyes más név. De a 33. versben úgy kellene ezt olvasni, mert a görögben van a személyes más név, hogy ő az, aki az Isten kenyere. Tehát egy személyről van szó, és Isten azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere itt ebben a 33. versben, és nagyon sok helyen mondja ezt ebben a fejezetében. Nézzük még a 34. és a 35. vers, mert ő hivatkozik az ember fiáról ezek a versekben, hogy ő az, aki az élet kenyere. Erre ezt mondták neki, Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus azt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Tehát Krisztus az az élet kenyere, és hívja az emberek, aki hisz ő benne, hogy higgyünk ő benne. Ugyanakkor Jézus inti őket, hogy ne csak higgyenek benne, mert jól laktatok, hanem azért, mert Jézusban van az örök élet. Itt van egy intés a 26. versben, túl a 29. versben, itt erről olvasunk. Jézus ezt válaszolta nekik, bizony-bizony, mondom nektek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Ne veszendő eledelért fáradozatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Atya Isten. Tehát Isten bíztat minket, hogy higgyünk ő benne. És az Istennek a fő dolga az, hogy higgyünk benne. A következő versekben, most nézem, hogy valamit, igen, a 28. versben, köszönöm, hogy ebben a versben Krisztus felhívja az ő figyelmeket, hogy higgyenek Krisztusban, és ez, amit legfőképpen Isten kér tőlünk, nagyon érdekes itt a szófordulat, ekkor megkérdezték tőle, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk, és ez a tetsző dolgot, ez a dolga, ez inkább a dolgozni szóból jön, és a magyar fordítást nem annyira elkapták, hanem mi az a munka, amit az Istennek tetszik? Mi az a munka, amit az Isten tetszik, hogy ezt csináljuk? És Jézus ezt felelt nekik. Az az Istennek a munka, ami tetszik neki, az, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Tehát a fő munka, a fő dolog, amit az Isten kér tőlünk, hogy merjünk Krisztusban hinni. Merjünk Krisztusban hinni. Ez a mi fő dolgunk. Na most miután Jézus megtette ezt a csodát, az emberek jól laktak, és János azt mondja, hogy a tömeg mégiscsak rosszul értelmezték ezt a csodát, és elkezdtek hinni Jézusban, mint a proféta. Jól laktunk, ez az ember csodákat tesz, és úgy kezdnek tekinteni Krisztusról, mint egy proféta, aki hasonlít Mózesre. 14. versben erről olvasom. Miután látták az emberek, hogy milyen jelt tett, ezt mondták, ez valóban az a proféta, akinek el kellett jönnie a világban. Igen, van egy nagyon híres vers, 5. Mózes 18-15-ben, ezt is nézzük meg, Tomi, ahol Mózes ígéri, profétál, hogy jönni fog a világban valaki, aki nagyobb vagy hasonlít rám. Tehát Mózes mondja, profétát támaszt majd testvéreid közül Istened, az Úr, olyan, mint én, őre áll, hallgassatok. És amikor a nép látták ezt a nagy csodát, akkor emlékeztette őket Mózesre, ugye? És azt gondolták, ja, ő az, ő olyan, mint Mózes. Nézd meg ezt a csodát. És azt kezdtek mondani, hogy wow, ő a proféta. És kezdtek úgy gondolkozni róla, mint egy nagy tanító, aki csodákat művel. És a következő versben azt is olvasunk, hogy jöttek és királyt akartak csinálni Jézusból. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egy magában. Tehát János, óv minket, ne legyünk itt, mint a tömeg, akik látták ezt a tömeget, vagy inkább látták ezt a csodát. És kezdtek azon gondolkozni, hogy Krisztus olyan, mint egy tanító, mint egy proféta, aki azért van, hogy tanítson nekünk. Vagy olyan, mint Mózes, aki vezette népét, és így kezdtek gondolkozni Jézus Krisztusra. Pedig Jézus Krisztus, ő nem csak proféta vagy király. Ő az, de az nem csak az. Mózes proféta, király és pap volt. Ugye a proféta volt, aki szólt az Isten népének, király, aki vezette és gondoskodott, de a pap, aki képviselte az Isten népét az Isten előtt. És ez az, amit a tömeg nem értette, és János erre akar felhívni a figyelmünket. Vigyázzunk, hogy úgy tekintsünk Krisztusra, mint tanító, vagy mint király, ő az, de ez a csoda főleg arra szól, hogy Krisztus a mi papunk. Ő az, aki hozta a tökéletes áldozat értünk. Tehát az ószövetségi páska bárány, ugye? Előre mutatod Jézus Krisztusra, akinek a vére ugyanúgy fog folyni, mint az első páska bárány. És Isten fog minket megváltani Jézus Krisztus véren keresztül, a sátánnak a rabszolgaságából. Tehát Jézus a vére kíméli minket az Isten ítélettől. Szóval páska ünnep erre mutat. És ugyanúgy a szó ószövetségi manna előre mutat Jézusra, aki ugyanúgy az élet kenyere ad nekünk, mint akkor, amikor az Isten akkor táplálta és megerősítette az ő népét minden egyes napon, ameddig nem értek el az ígéret följében. Tehát ez a két ószövetségi kép, a páska és a manna beteljesednek itt az Jézus Krisztusnak az 5000 ember vendégül látás. Jézus azt mondja nekünk, hogy a fő dolog, amit az Isten kér tőlünk, az, hogy merjünk ebben hinni. Ez a fő dolgunk, hogy Krisztusnak az engesztelő áldozat, az ő vére folyt értünk, és Isten Krisztus miatt nem büntet meg. Miatta kimél minket. És amikor Jézus megtette ezt a csodát, akkor előre készítette a következő húsvétet. Egy év múlva lesz a következő húsvét, amikor Jézus ott fog ülni az utolsó vacsorán, azon az asztalnál, és előveszi a kenyeret, és azt fogja mondani, hogy ez a kenyér az én testem, ami megtöröttetek, értetek. Én vagyok a páska áldozat. Ez a 5000 ember vendégüllátás csoda előre mutat egy év múlva, amikor az Isten Jézus Krisztus fogja ünnepelni az utolsó vacsorát. És előveszi a bort, és azt mondja, hogy ez az én vérem, az új szövetségnek a vére, akinek sokaknak kiöntetik. És ez az én vérem miatt üdvösségetek van. Tehát ezzel a csodával Jézus Krisztus előre készíti a tanítványok, hogy meg fogják érteni az utolsó vacsorát, azon az utolsó estén, a Golgotai kereszt előtt, hogy a Golgotai kereszt arra szól, amikor az Isten Krisztus a teste ott fog megtöretni, értük, és az ő vére fog folyni. Hogy előre mutat a Golgotai keresztre, hogy értsék, hogy miről is van itt szó. És ma is vannak sokan, akik készen vannak ugye követni Jézus Krisztus, mint egy tanító, vagy mint egy példakép. Szeretik a tanítását, és igyekszenek mindenben engedelmeskedni Jézusnak, hogy ő az uruk lenne, vagy az ő királyuk. És bármennyire fontos úgy tekinteni Krisztusra, mint egy tanító, vagy példakép, vagy mint a mi urunk, Jézus bíztat minket, hogy ez csak a második lépés. Senki ne próbáljon követni Krisztust, vagy úgy tekinteni rá, mint az ő ura, ha még nem köszönte meg neki, hogy de megváltottál engem. ameddig nem köszönte meg az ő vérét, ameddig nem értette meg az evangélium, hogy Jézus Krisztus elsősorban ő a megváltó. Ő az egyetlen megváltó, aki feláldozta magát a mi bűnénkért, és a hitünk, a bizalom Krisztusban miatt van nekünk örök életünk. Tehát van egy nagyon fontos sorrend, és János emlékeztet minket, ne legyünk, mint a tömeg, aki nem értették a lényegét ennek az egésznek. Van egy fontos sorrend, hogy Krisztus az, aki örök életet ad, és ő az, aki megtart engem, egy teljes tartalmat életet, táplál engem, megerősít minden egyes napon. Tehát Jézus megtette ezt a hatalmas nagy csodát, 20 ember vendégül látott a pusztában, a semmiből megteremtette a kenyeret, hogy tudjunk, hogy ő az élet kenyere, hogy miatta van üdvösségünk. Ő az, aki megtart, és hitáltal van örök életünk. De kérdés ma reggel az, hogy élünk ezzel a lehetőséggel. Hogy tudjuk ezt alkalmazni a mi életünkre? Megmondom nektek ma reggel, az, hogy dilemáztam ma reggel, hogy hogyan folytatom a prédikációt, és a következő igeversekből kivágtam nagyon-nagyon sok mindent, és inkább nem fogom ezeken átmenni, mert Krisztus folytatja ezt a tanítást a János evangélium a 6. fejezetben, és 9-szer mondja, hogy meg kell enni az én testemet. Egy nagyon kemény beszédbe belevág, egy botrányos beszédbe belevág a zsidókkal, és nem értették, hogy ő miről akar beszélni, hogy meg kell enni a testemet, 9-szer mondja. Most én most egy kicsit nem fogok ebben belemenni, de hanem vágjunk a végére ennek a kemény beszédnek a 63. versben, légy szíves Tomi, a 63. verset nézzük meg. Jó, lapozzál. Igen, még. 63, igen, oké. Okay. És Jézus ezzel fejezi be ezt a hosszú beszédet, miután beszélt az ő tanítványairól, hogy mi a lényege ennek az egésznek, hogy Krisztus az élet kenyere. És itt összefoglalja. A lélek az, aki életre kelt. A test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. Lélek és élet. Az a beszéd, az én igém, amit én mondtam nektek. Amit én mondtam nektek, az az, amit ad nektek életet. Mert a Szentlélek jön, és életre kelti az én igémet, és ez az, amit adok, ad nektek életet. Ez a kenyere, ez a mindennapi kenyere, amire szükségetek van. Ez, amire kérem, hogy ebbe higgyetek az én igémben. És menjünk vissza a 64. és a 65. vers, igen. Péter ezt megértette. Péter megértette. Bocsánat, 68. vers, 68-tól 70. Péter, amikor többen megbotránkozták, Péter felszólalt, és ezt mondta, Uram, kihez mennék? Örök élet beszéde van nálad. És mi hiszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek a szentje. Igen. Péter megértette. Péter felszólalt. A többiek megbotránkoztak az egésztől. Péter azt mondja, de mi hiszünk benned, hogy amit te mondasz, annak van az az örök élet beszéde. Péter megértette, hogy Jézus mit akart mondani nekünk. Tehát amikor csak egy kicsit gondolkozunk ezen, Jézus mit is akart mondani ezzel az egész csodával. Az, hogy ő az élet kenyere. És úgy is tanított minket imádkozni, hogy Uram, add a te mindennapi kenyeredből. Így tanított minket imádkozni, hogy szükségünk van a mindennapi kenyerünkről. És amikor megnézzük azt a szókontextus, a mindennapi kenyer, azaz, hogy ő minden nap táplál minket. Ő minden nap erősít minket fizikális kenyerrel, megáldja azt, amire van szükségünk, de azt is látjuk, hogy az a kenyér, az a mindennapi kenyér, az a Szentlélek. És ő tanít minket, hogy nap mi nap szükségünk van Jézus Krisztusra, aki minden megad nekünk, amire szükségünk van, erőről, örömről, a Szentlélek, annak a gyümölcséről. És itt van egy misztérium, hogy a Krisztusnak a beszéde, az örök élet beszéde, és a Szentlélek, amikor ezek összejönnek, ez az, amit ad nekünk erőt a mi mindennapi életünkben. Nekünk erre van szükségünk minden nap, mint a kenyérre van nekünk szükségünk van. Hogy mutassam valamit nektek, a következő vers, menjél, Tomi, lépjön. Igen, az menjél vissza. Például ezen a héten ezt a verset olvastam. Amikor elcsendesedek reggel, akkor előveszem a Bibliát, és ezt olvastam. És pontosan erről van szó, hogy Pál itt búcsúzik az efézusi vénektől. És ezt mondja neki, most pedig Istenre bízlak titeket, és kegyelme ígére. De Pál búcsúzik, de tudja, hogy ezek a vének nagyon jól ismerik az Istennek az ígéjét, ismerik az Istennek a kegyelmét. És azt mondja, akinek van hatalma arra, hogy építsen és örökséget adjon a szentek közösségében. Örökséget adjon, hogy megörököljük az üdvösséget, hogy üdvösséget kapjuk kegyelem által, és felépít, megszentel minket. Az Istennek a kegyelmi igéje az, amit felépít minket, az, ami megszentel minket. Nekünk erre van szükségünk minden nap, hogy olvassuk az igében. És Pál nagyon jól tudja, hogy úgy az az ige, amit üdvösséget ad nekünk kegyelem által, hogy újra megerősödünk ebben, hogy hit által van az üdvösségünk, ugyanúgy szükségünk van, hogy hit által megerősödünk, hogy ő az, aki megszentel engem. Az evangélium megszentel és üdvösséget ad. A 147. Zsoltár olvastam ezen a héten, és ez volt az én rákcsálni valom azon a napon, hogy így lehet mondani. Nekünk szükségünk van eledelre minden egyes napon, és ez a vers pörgött az én fejemben szerdán. Nem a lovak erejében leli kedvét, nem a férfi izmaiban gyönyörködik, hála Istennek. Az Isten félőkben gyönyörködik az Úr, azokban, akik az ő szeretetében bíznak. Az angol nyelven az ő unfailing love, az a szeretet, amit minden fölött győzedelmeskedik. És az Isten abban gyönyörködik, az az emberben, aki bízik, hogy az Isten szereti őt. Tehát ez a mi fő harcunk minden egyes napon, hogy higgyünk, ez a mi fő munkánk, ez a mi fő dolgunk, hogy higgyünk Krisztusban, aki engem szeret, aki eltörölte az én bűneimet, aki életet ad. Emlékszem, amikor egy lelkészi konferencián voltam Amerikában, 1000 presbitériánus lelkészek voltunk ebben a nagy teremben, és Johnny azon a napon tartott egy kis áhítat azok a lelkészeknek, és a Johnny volt az a lány, aki 70-es években, mint egy kislány, teenager, belemászott, vagy belugrott a fürdő, vagy a nem fürdőbedencében, pool, strand, és nyaktörés szenvedett, és azóta ő lebénult. És oda tolták őt a mikrofon előtt az ő tolókocsiban, és kiállt, és egy csodálatos beszédet tartott a lelkészeknek. És emlékszem, amikor befejezte, olyasmit mondta nekik, hogy ha te elkezded a te napodat, mint lelkész, és még nem találkoztál Istennel, nem nyitottad ki az ő Bibliát, és olvastál, és kaptál tőle azt az erőt, amire szükséged van, egy nagyon büszke lelkész vagy, mert azt gondolod, hogy neked elég erőd van arra a mai napra, hogy neked nincsen szükséged az Istenre. És olyan csend volt abban a szobában. Mert én ismerek sok lelkész, akik csak akkor foglalkoznak az igével, amikor készülnek a prédikációról. És nem foglalkoznak az igével mellette, mintha az elég lenne. És ez egy nagyon nagy intés nekik és számunkra. És az a kérdés, hogy tényleg éljünk ezzel? És nekem ez nehéz, amikor van ez a covidos szezon, és nem tudunk találkozni rendszeresen, és nem tudom kérdezni, hogy vagy, hogy megy az életed. Mert ha mi nem olvasok a Bibliát rendszeresen, nem táplálkozunk a Krisztus igében, nem rendszeresen halljuk az evangéliumot, olvasjuk az igét, akkor mi csak becsapjuk magunkat. És igazán büszkék vagyunk, mert azt gondoljuk, hogy az én erőm az elég. A Johnny nagyon tudja, hogy mit jelent, hogy nap mint nap szükségünk van Jézus eledéről, hogy ő az, aki erősít minket, mint a manna, nap mint nap. Gondoltam, hogy befejezem a prédikációt egy rossz példával, egy rossz példával, az ellentétje, amiről beszélünk. Nézzük meg az utolsó képet itt. Tudja, sokan ismeritek ezt az embert, Henrik Ibsen. Azt mondják, hogy a színházi világban, a színházi író világban Shakespeare mellett ő a második. Ő a legnagyobb. Ez egy dán, aki 1828-ban született, Henrik Ibsen. Ugye, és ő olyan korban született, ahol Európa még mindig benne volt ebben a viktoriánus korban. És a színházi darabok általában ezek jó példák, elkölcsös emberek mutatták be. És az Ibsen jött, és felforgatta az egész világ. Teljesen megváltoztatta a színházi világot, és olyan darabokat kezdett írni, és rengeteget írt, költözött Németországban, és előadta ezeket a színdarabokat, nagyon-nagyon híres lett, de ezek általában botrányosak voltak. És nagyon elkölcsönlen dolgokról szólt, titokzatos életekről szólt, és így megváltozta az egész színházi világot. Ezek a színdarabok arra szóltak, hogy van egy ember, akinek nem túl jó megy az ő élete, de ő éli az ő életét valamilyen álmában. Egy fantázia világ kreál magának, egy hazugságot kreál magának, hogy tudjon menekülni az élet nehéz dolgaitól. Az Ibsennek a híres mondata és a motivum, amit nagyjából az ő, ezek a színdarabok, amiről szóltak, az, hogy vedd el az ember hazugságát, és elveszed tőle az ő boldogságát is. Tehát elveszed az embertől azt a hazugságot, amiben hisz, és elveszed azt a boldogságot tőle is. Minden embernek van egy élet hazugsága. Az angol nyelven everyone has a life lie, amiben hisznek. Mindenki hisz egy hazugságban. Az Ibsennek az állítása az, hogy az emberek egy hazugságban élnek, hogy kibírják az életet. Nem tudom, hogy valaki látta Walter Mitty-nak a Titokzatos élete filme, erről szól. Walter Mitty egy nagyon átlagos ember volt, de ilyen nagy kalandokban éli az ő életét. És ez egy nagyon szomorú dolog, hogy valaki nem a valóság szerinti él az életet, hanem egy kalandokban, fantázia világban él. És ez éppen ezen a héten megtörtént velem. Én beszéltem valakivel, akinek az élete nagyon-nagyon rossz irányba halad. És mintha nem tud jó helyre terelni a dolgot, mert ő egy fantázia világban él. És nekem annyira szomorú volt vele beszélni. Ma reggel, 3 órakor reggel úgy felkeltem, és az ő arcát láttam, és nagyon szomorú volt nekem belegondolni. Mit mondana Jézus Krisztus Ibsennek az állításról, aki az élet kenyere? Hát az első az, hogy igen, egyet értek veled, hogy az élet nagyon-nagyon nehéz. Az élet tele van nehézségekkel, szenvedése, és az élet olyan, mint egy pusztai vándorlás, ahol ki vagyunk téve rengeteg veszélyre. Igen, könnyen lehet elcsüggedni és elveszni. Mindannyiunk éhesek és szomjasok vagyunk. És abban is egyet értek, hogy az emberek a kitalációban élnek. Faragnak magunknak egy képet, hogy ha majd elérem azt a álmom, akkor majd sikeres leszek, vagy ha keményen dolgozok, akkor majd gazdag leszek, és akkor meg tudom venni azt, amit akarok, és majd valamikor boldog leszek. És ez a legtöbb ember ebben él. Kreál valamit neki, hogy abban hisz, hogy igen, ez jó lesz, és menekül ebben a fantáziában. Sokan azt mondják, hogy valósítsd meg az álmodat. Ő azt mondja, hogy ez egy hazugság az egész, mert nem fogod tudni megvalósítani, és ha igen, akkor se leszel boldog, és erről szólt az ő színdarabjai, erről a motivumról. Ő mondja, ez egy hazugság. Nem leszünk mi ettől boldog, és itt is Jézus Krisztus biztos egyet értene Ibsennel. Hogy ezek tényleg hazugságok. A Biblia beszél ezekről, hogy ezek bálványok. Hogy amikor én bízok valamiben, hogy majd én boldog leszek, ha ez bejön. És Ibsen ezzel felforgatta az egész színházi világot, és az emberek azt mondja, hogy igen, erről szól az élet, de Jézus nem áll meg itt. Jézus nem áll meg itt, és Jézus azt mondja, igen, de gyertek vissza, mert én vagyok az élet kenyere, ugye? Én vagyok az, aki tud táplálni téged. És én tudom megerősíteni téged. Bennem nem fogsz csalódni, én nem vagyok egy hazugság. Én hoztam a valóságot, az igazságot, és aki hisz én bennem, akkor én az, aki adok neked örök életet. Én megbocsájtam a bűneidet, eltörölöm, megbocsájtam. Az én véremet feláldoztam, érted? Jézus Krisztus az, aki adja az örök életet, és ő az, aki adja a teljes és tartalmas életet. És Jézus azt mondja, gyertek hozzám, táplálkozzatok, egyetek meg az én testemet, amit azt mondja, higgyetek bennem. Higgyetek bennem, higgyetek az én szavaimban, higgyetek a kegyelemben, és én az, aki mindent ad neked, amire szükséged van. Ez az üzenet, ez a mondani valója annak, amikor Jézus eljött a világba. Megtette azt a nagy csodát, hogy 5000 embere vendégül látott ott a pusztában, hogy emlékeztessen minket ma, hogy ő az élet kenyere, és ő az, aki ad nekünk mindent, amire szükségünk van. Ő hozzá forduljunk, ő benne bízunk, aki az élet kenyere. Imádkozunk. Jézus Krisztus, köszönöm, hogy itt megállhatunk, és tudunk elcsendesedni, és tudunk visszaemlékezni arra a csodáról, amit ott a pusztában megtettél, hogy is semmiből előteremtettél kenyeret a sokaságnak. És köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy a mai napon is tudunk de hozzád fordulni. És amikor olyan helyzetbe kerülünk, amikor azt mondjuk, hogy nincs tovább, belefáradtam, nincs több erőm, nem tudok tovább menni. Az élet túl nehéz. Úgy érzem, hogy valójában kint vagyok a pusztában, hogy te vagy az, aki közel jössz hozzánk. És emlékeztetsz minket, hogy te vagy az élet kenyere. De vagy az, aki teremtesz a semmiből csodákat, és mindent megadsz nekünk, amire szükségünk van. És köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy te gyönyörködsz abban az emberben. Nem aki erős, hanem abban az emberben, aki bízik benned, hogy te szereted őt. Milyen nehéz az, milyen gyönyörűséges az. Nagyon kérlek, hogy erősítsd meg a mi hitünket. Emel fel a mi tekintetünket, hogy lássunk téged, hogy valójában eljöttél a világba, hogy tápláljál minket a te ígéddel. Nagyon kérlek, Úr Jézus Krisztus, hogy ez ne legyen csak üres beszéd. Nagyon kérlek, hogy erősíts meg a népedet, hogy forduljanak hozzád minden egyes napon, úgy, mint az ennivalóhoz, hogy olvassák a te ígédet. Találják meg a te evangéliumodat. Keressenek meg téged, megértsék, hogy de ki vagy valójában, mit tettél értük a Golgotai kereszten, mennyire szereted őket, minket. Erősítsd meg a te népedet Magyarországon az evangéliummal újra és újra hiszünk, hogy erre van szükségünk, hogy lássunk téged felmagasztalva. Erősítsd a mi hitünket, hogy merjünk bízni benned. Merjünk jól lakni, hogy úgy kezdhetjük minden egyes napon, hogy jól laknunk, mert veled találkoztunk, és megértettünk, hogy mit tettél értünk. Tölts be mi szívünket hálával, hogy a hála motiváljon minket minden egyes napon, hogy erősek lehetünk ebben a világban, hogy ne meneküljünk egy fantáziában, egy hazugságban, ne kreáljunk magunknak bálványokat. Ments meg minket ezektől, Úr Jézus Krisztus. Engedj, hogy a szemünkkel fókuszáljunk rád, és tőled várjuk minden, amire szükségünk van. A mindennapi eledelünket és az örök életet, minden kettő, amit te kínálsz nekünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ki vagy, és nem hagytál minket ebben a világban ebben a pusztai vándorlásban, és megígére, hogy velünk leszel, végig kíséred minket, ameddig az öröki valóságban nem érkezünk meg. Köszönjük ezt az ígéretet tőled. Krisztus nevében. Amen.